Azon a napon, amikor egy Stilgrave nevű pasas börtönben ült, mert a zsarúk kaptak el egy tippet, hogy azonos egy Whitmoyer nevű veszélyes clevelandi gangsterrel. A Prius azt mondja, hogy bent volt. A fénykép felvétel azonban bizonyítja, hogy azon a napon nem volt a börtönben, sőt, ez bizonyítva azt is elárulja, hogy kicsoda ő voltaképpen. És a nő mindezt tudja, és a férfinak ennek ellenére még mindig saját kulcsa van a lakásához. Szünetet tartottam, keményen vizsgáltuk egymást egy ideig, aztán folytattam tovább. Maga valójában egyáltalán nem akarja, hogy a zsaruk megkapják a képet, nem? Akár nyer, akár veszít, sőt, ha döntetlen lesz az eredmény, a nőt akkor is keresztre feszítenék. És amikor minden lezajlott, akkor átkozottul mindegy lesz már, hogy vajon Stilgrave azonos-e Vipi Moyerrel, és Moyer megölte Steint, vagy felbérelt rá valakit, vagy csak védetlenül épp azon a napon feltételesen szabadlábon volt. Ha a pasas meg is úszná esetleg, mindig lennének éppen elegen, akik azt gondolnák, hogy minden előre meg volt beszélve. A nő viszont semmit sem tudna megúszni. A közönség szemében egy gengszter szeretője maradna örökre. Ami pedig az ön üzletét illeti, Mavis Wellnek tökéletesen és végérvényesen vége lenne. Báló egy pillanatig némán kifejezéstelenül bámult rám. És magával mi a helyzet? Kérdez egy idő múlva lágyan. Ez nagyrészt magától függ, Mr. Balú. Mit kíván tehát? Az ügynök hangja most keserű volt, és szinte elvékonyodott. Amit a nőtől akartam, de nem tudtam megkapni. Valamit, ami feljogosít engem arra, hogy cselekedjem az érdekében egészen addig a pontig, amelyen túl véleményem szerint már nem mehetek. A bizonyíték eltitkolásával? Amennyiben ez tényleg bizonyíték. A zsaruk ezt nem tudnák megállapítani, Miss Wert bemocskolása nélkül, de én talán tudom. Ők ilyesmivel nem igen törődnek, de én törődöm. És miért? Mondjuk, hogy azért, mert ebből élek. Lehetnek egyéb okaim is, de ennyi is elegendő. Mennyi az önbére? Elküldte nekem az éjszaka a kék nadrágossal és a kis Alfreddal. Akkor nem akartam elfogadni, most elfogadom. Egy olyan megbízó levél kísérletében, amely azt tartalmazna, hogy igénybe veszi a szolgálataimat az ön egyik ügyfelével szemben elkövetett zsarolási kísérlet kivizsgálására. Felkeltem üres poharammal együtt, odaléptem az íróasztalhoz, és letettem rá. Amikor lehajoltam, lágy, zümmögő hangot hallottam, egyenletesen pergőn ezt. Az íróasztal mögé mentem, és hirtelen kirántottam egy fiókot. Egy hangfelvevő készülék drótja csúszott ki a sarokvassal ellátott polcra. A motor járt, és finom acéldrót egyenletesen mozgott egyik tekerestől a másikig. Szótlanul balra néztem. Kikapcsolhatja, és magával viheti a felvételt, nyugtatott. És nem veheti rossz néven, hogy felhasználtam. Átkapcsoltam, és visszapörgettem a szalagot, ami csak olyan gyorsan nem pörgött, hogy már látni sem lehetett. Olyan fajta éles, magas hangot hallatott, mint amikor két eunuch összekap egy darabka sejmen. A felvevő drótja kifutott, és a gép megállt. Kivettem a tekercset, és a zsebembe ejtettem. Lehet magát több is ebből, jegyeztem meg. De ezt a kockázatot vállalnom kell. Eléggé biztos magában, nem, Marlon? Szeretnék az lenni. Nyomja le a gombot, ott az íróasztal végén legyen szíves. Megnyomtam. A fekete üvegajtó kinyílt, és a sötét hajú nő jött be rajta, gyorsíró blokkal a kezében. Anélkül, hogy egy pillantás vetett volna rá, Balú diktálni kezdett. Levél Mr. Philip Marlowe-nak a címére. Kedves Mr. Marlowe, az ügynökség ezennel alkalmazza önt az egyik ügyfelét ért zsarolási kísérlet felkutatására, olyan feltételek mellett, amelyeket már élőszóban rögzítettünk. Az ön tiszteletdíja napi $100. $500 foglaló, ennek átvételét a levél másolatán igazolhatja. STB, 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 ez minden illen. Azonnalra kérem. Megadtam a címemet a sötét hajú nőnek, aki mindjárt távozott is. Kivettem a tekercset a zsebemből, és visszatettem a fiókba. Balú keresztbe rakta a lábát, és figyelte a cipője orra hegyén táncoló napsugarat. A kezével beletúrt sötét színű göndörhajába. Valamelyik nap, mondta, olyan hibát fogok elkövetni, amit az én pozíciómban lévő ember mindennél jobban retteg. Egyszer csak azon vettem észre magamat, hogy olyas valakivel kötök üzletet, akiben megbízhatok, de olyan átkozottul éles eszű vagyok, hogy mégsem bízom meg. Itt van. Jobb, ha magánál maradnak. Felém nyújtotta a szétvágott fénykép két darabját. 5 perce később távoztam. Az ideg ajtók kinyíltak, amikor 10 méterre lehettem tőlük. Magam mögött hagytam a 2 titkárt, és lefelé haladva a folyosón, elhúztam Spink nyitott ajtajú irodája előtt is. Semmi hang nem hallatszott belülről, csupán Spink szivarjának a füstjét érezhettem. A fogadó szobában ugyanazok az emberek látszottak ülni a párnázott székeken, Miss Ellen Grady szombat esti mosolyát küldte felém, Miss Vaughn valósággal sugárzott. 40 percet töltöttem a főnökükkel, és ettől olyan tiszteltre méltóvá lettem a szemükben, mint egy gyógyfürdő anatómiai grafikonjai. 19. A stúdió házi rendőr a félkörben beüvegezett íróasztalnál letett a telefonkagylót, és egy jegyzett blokkra firkált valamit. Aztán letépte a lapot, és áttolta egy mintegy 2-3 cm-es hasadékon, ott, ahol az üveg nem érintkezett az íróasztal tetejével. A rendőr hangján fémes csengést adott az üveg burkolatban elhelyezett hangerősítő. Egyenesen a folyosó végén, magyarázta. Talál majd egy ivókutat a belső udvar közepén. Ott George Wilson fogja útba igazítani. Köszönöm, mondtam, és még megkérdeztem. Ez golyótálló üveg? Igen, miért? Csak éppen kíváncsi voltam. Soha nem hallottam róla ugyanis, hogy valaki utat lőtt volna magának a film szakmában. Valaki kuncogott mögöttem. Megfordultam, és egy nőt láttam, hanyagul a füle mögé tűzött vörös szegfővel vigyorgott. Ó, öcsi, ha csak egy lőfegyver kellene hozzá! Egy olajzöld ajtón kellett átmennem. Ezen sem volt fogantyú. Zümmögő hangot hallatott, és hagyta kitolni magát. Túl rajta olajzöld folyósó vezetett tovább csupasz falakkal a végén jó messze újabb ajtóval. Hasonló egy patkányfogóhoz. Ha valaki bekerül ide, és valami nem stimmel, itt még meg tudják állítani. Ez az ajtó ugyanúgy zümmögött és csapódott. Azon csodálkoztam, hogy a házi hekus, aki beengedett, honnan tudja, hogy már itt vagyok. Felnéztem, és találkoztam a tekintetével, egy ferde tükörből bámult rám. Amint megérítettem az ajtót, a tükör üressé vált. Ezek mindenre gondolnak. A forró déli napon virágok nőttek, buján a kis belső udvaron. Kövezett sétányok, középen medence, márványpaddal, mellette szökőkút. Egy idősebb, elegánsan öltözött férfi lebzselt a márványpadon, 3 vöröses-barna boxer kutyára figyelve, amint éppen gyökerestül tépdesték ki a tearózsákat. Mélységes, ám csendes elégedettség látszott az arcán. Pillantást sem vetett rám, amikor odaértem. Az egyik kutya, a legnagyobb, átjött, és oda vizelt a márványpadra, közvetlen a férfi nadrágszára mellett. A férfire lehajolt, és megsimogatta a kutya kemény, rövid szőrű fejét. Ön Mr. Wilson? Kérdeztem az idős férfitől. Bizonytalanul nézett rám. A középnagyságú kutya is odaügetett, szaglászott, és követte az előbbi példáját. Wilson! A férfi hangja lustán csengett, kicsit bontatottan ejtette ki a szavakat. Ó, nem, a nevem nem Wilson. Annak kéne lennem? Bocsánat. Átmentem a szökőkúthoz, és jól arcon csapta magamat a vizes sugárral. Miatt a zsebkendőmmel törülköztem, a legkisebb kutya is elvégezte a dolgát a márványpadon. A férfi, akinek a neve nem Wilson volt, kedvesen hozzám fordult. Mindig pontosan, ugyanabban a sorrendben csinálják. Ez engem elbűvöl. Mit csinálnak sorrendben? Pisélnek. Úgy látszik, ez náluk rang időség kérdése, nagyon rendes dolog. Maisie az első. Ő a mama, aztán következik meg. Egy évvel idősebb, mint Jock a bébi. Mindig ugyanúgy, még az irodámban is. Az irodájában? Kérdeztem, és soha senki nem kérdezősködött, még ostobább arccal. A férfi rámemelte fehéres szemöldökét, kivette egy közönséges barna szivart a szájából, leharapta a végét, és beleköpte a medencébe. Ez nem tesz jót a halaknak, jegyeztem meg. Alulról felfelé nézett rám. Boxereket tenyésztek? Pokolba a halakkal? Azzal könyveltem el, hogy ez is Hollywood. Cigarettára gyújtottam, és az idős férfi mellé ültem a padra. Az ön irodájában, ismételtem meg előbbi szavait. Nos, bizonyára minden napnak megvannak a maga új ötletei, nem igaz? A férfi is a magáét folytatta. Fel az íróasztalom sarkára. Mindig ezt csinálják. Az őrületbe kergetik a titkárnőimet. Belemegy a szőnyegbe, és nem jön ki belőle. Azt mondják,
Mondja, mi van manapság az asszonyokkal? Engem nem zavar, sőt, kedvelem. Ha ön szereti a kutyát, akkor még azt is szívesen figyeli, hogyan pisil.
Az egyik kutya felkapott egy teljesen kinyílt tearózsát, és oda csapta a kikövezett járda közepébe, éppen a férfi lábához. Az felkapta, és bedobta a medencébe a virágot.
Felteszem, hogy zavarná a kertészeket, ha meglátnák, mondta, amikor ismét leült. Nos, ha nem tetszik nekik, tehetnek egy...
Abbahagyta a mondat közepén, és egy alacsony, sárga nadrágos postás kislányra figyelt fel, aki szándékos kerülőt tett, hogy keresztül haladjon a belső udvaron. Gyors oldalpillantást vetett a kutya barátra, a tovasiklott muzsikáló csípőivel.
Maga tudja, mi a baj a szakmával?
Ezzel folytatta a félbeszakadt beszélgetést a férfi, akit nem Wilsonnak hívtak.
Senki sem tudja. Túl sok a szex, az érzékiség. Ez rendben is volna, megfelelő időben is helyen. De mi kocsi rakomány számra kapjuk, gázolunk benne, szinte nyakig merültünk benne, lassan olyan lesz, mint a légypapír. Felállt. Legyünk is, túl sok van. Örülök, hogy találkoztunk, Mr. Marlowe.
Attól tartok, nem ismer.
Senkit sem ismerek. Kihagy az emlékezetem. Túl sok emberrel találkoztam életemben. A nevem Oppenheimer.
Julius Oppenheimer, bólintott.
Az, tessék, egy szivar.
Felém nyújtott egyet. Mutattam a cigarettámat, bedobta a szivart a medencébe, majd összevont a szemöldökét.
Az emlékezetem kihagy, mondta szomorúan. Most 50 centet eltékozoltam. Nem kellett volna ezt tennem.
Ön vezeti ezt a filmgyárat? Szórakozottan igent intett.
Meg kellett volna takarítanom ezt a szivart. Takaríts meg 50 centet, és mit van belőle?
50 cent? Mondtam, és azon tűnődtem, hogy mi az ördögről beszél.
De nem ebben a szakmában, magyarázta. Takarítson meg 50 centet ebben a szakmában, és veszítő dollárt a könyvelésben.
Szünetet tartott, és egy mozdulatot tett a kutyák felé. Azok közben abba hagyták a virágok kitépdesését, vártak, és figyelték a gazdájukat.
Éppen ez vezet az anyagi véghez, folytatta a férfi az előbbit. Egyszerű dolog. Gyertek, gyerekek, vissza a bordéba, sóhajtott. 1500 mozi.
Ismét valami buta kifejezés lehetett a képemen. A férfi kezével legyintett a belső udvar felé.
Mindössze 1500 mozira van szükség. Átkozottul könnyebb, mint fajtiszta kutyákat tenyészteni. A film az egyetlen szakma a világon, amelyben minden hibát elkövethet, és mégis kereshet pénzt.